A csendőr gyanakó szemmel mérte végig. A túlsó parton. Halat fogni mentem át, mondta a gyermek bátran. Á, aztán hol a horog? Csilingelve nevetett föl. Nem horonggal fogom én. Nem ám, hanem kézzel. A csendőr nem akarta abba hagyni. Aztán hol a hal, amit fogtál? Egy pillanatig hallgatott, aztán lehajtotta a fejét, és komolyan mondta, most nem fogtam. A csendőr megcsóválta a fejét, de nem kérdezett többet. Az emberek átmentek a hídon, és még látta, ahogy túl ketté váltak. A csendőrök a vízpartján indultak lefele, a másik három neki indult a gerincnek. Gondolkodva haladt a házak között, egy szembejövő asszonytól megkérdezte, merre lakik Gyurkuca bácsi? Az asszony megállt. Az André nyászait gondolod? Azt, az kint van lelkem az André nyászán. Messze még? Hát bizony, van még egy kis futás odáig, csak mind tovább az úton, a víz mentén. Hová valósi vagy? Bisztráról, felelte a leányka, s már ment is tovább. Megvénult az este is, mire az André nyásza aláért. A maroson párák gyülekeztek, és a lisztes fölött felgyúlt halványan az első csillag. Ilva felől egy csapat vadruca húzott át. Szárnyok suhogása sokáig hallatszott a csöndben. A csönd a szalárdi erdőkről ereszkedett alá, mint egy nagy szürke madár. Szárnya alatt elveszett a víz zúgása is. A leányka fölért a tanyához. Széles, nagy udvara volt Gyurkucának, első tanyás gazdának számított az André nyásza alatt. Ő maga ott állt a pajta előtt, kezében vasvilla, éppen szénát hányt be a teheneknek. Elcsodálkozott, amikor meglátta a gyereket. Hát te, ha mit keresel erre? A kecskékért jöttem, meg a bárányokért, mondotta a gyermek. A tanyás hátratolt a homlokán a kucsmács, megvakarta a fejét, aztán így szólt. Hát, ha már itt vagy, gyere be, elhálhatsz valahol. Dehogy is, ellenkezett a leány. Nem azért jöttem én, indulok én vissza az állatokkal mindjárt. Gyurkusza visszahúzta homlokára a kucsmát, és nagy széles kezével fölmutatott az André nyászára. Komoran és feketén magasodott fölöttük a hegy, nem volt már rajta szemernyi fény se. Öste van te, mondotta a tanyás, ott a csillag is, ott mi? Ha nem indulhatsz neki egy szaka, szemegesznek a farkasok, mosolyodott el. Ha nem félek én, de az állat az fél, nem hajtodám el azt egy szaka erdőn át. Erre aztán a gyermek is megadta magát. Lehorgasztott fejjel ment be a gazda mögött a házba. Az beszólt az asszonynak, aki a konyhában szorgoskodott éppen. Te, itt ez a leány. Adj neki enni, aztán elhálhat valahol. Azzal visszament a szénához. Egyedül maradtak a leányka meg az asszony. Idősebb rendű asszony volt, a tanyai gazdaság megviselte arcát is, derekát is. A sok munka, hajlongás, szaladj ide, szaladj oda. Szeme egykedvűen mustrálta végig a gyermeket. Honnan jössz? A bisztráról. A patakot mondod. Ott Dédánál. Aha. Az asszony nyugtalanul mozgolódott, időnként lopva a leánykára figyelt. A kecskékért jöttél, ugye? Kérdezte meg végül is. Meg a bárányokért. Az asszony újra pislogott, sóhajtozott nehányat. Na, ülj le, na, nesz egy tányér levest. Na, itt a kenyér is. A leányka leült az asztal végéhez, és enni kezdett. Sercegett az olajmécs kanóca, a sárga fény didergett az idegen házban, és alattomos árnyékokat vetett a bútorok mögé. Az asszony szótlanul matatott, és néha lopva a gyermeket figyelte. Egy idő múlva meghallotta az ura súlyos lépteit a ház felé jönni. Szaporán kisirült az ajtón, a pitvarban elérte. Tán nem adja ki azokat a szép bárányokat? Súgta oda neki szapora nyelvvel, és szemeiben fölizzott a dologban eltöltött élet, beteg kapzsisága. Ennek a kise honnan jöttnek? Hát minek azok neki? Az ember behúzta maga mögött a pitvarajtót, s félretolta az asszonyt az udvar. Eresz, ne félj semmit, dörmögtes, belépett a konyhába. A leányka akkor tette le a kanalat. No, ettél, szólott oda a tanyás. Igen. Eleget, mi? Na, itt a kemence mellett majd elhálhatsz, mondotta, és leült a padra nehézkesen. Bolondság lett volna elindulnod éjszaka. Később bejött egy fiúcska is, olyan 12-13 éves, nagy szemeket meresztett a leánykára. Eligazítottad a sürdőket? Kérdezte az anyja. El! Felelte a fiú, de szemét a leánykán tartotta. Hordtál alájuk friss szalmát? Aha. Majd leült a leányka mellé a padra. Te ki vagy? Nuca! Felelte az elfogultság nélkül, és jól megnézte a fiút. Napszámba jöttél? A hegyke kérdéstől elvörösödött a leányka arca, fölvetette a fejét. Hát még mit nem? A kecskéimért jöttem, meg a bárányaimért. A fiú elámulva nézett az apjára, az bütykös kezével megdörzsölte kopaszodó fejét, úgy dönnökte, hogy hát majd meglássuk hónap, meglássuk. Csináld meg az ágyakat, asszony! Aztán lefeküdtek. A fiú elfoglalta helyét fönt a kuckóban, a kemence mögött, a leánka lenn a padon. Az öregek hamarosan horkolni kezdtek, horkolásuk megtöltötte a füllet levegőjű alacsony szobát. A mécsest égve hagyták. Fénye sápadtan imbolygott a fehér remeszelt falakon, a pókhálós gerendákon, melyekben valahol lassú percegéssel dolgozott egy szó. Sokáig nem tudott elaludni. A zárt levegő súlyosan nehezedett rá, mint valami ketrec. Az idegen testek közelsége, a lidérce sápadt fény, mindez megtöltötte valami ismeretlen nyugtalansággal. Az öregre gondolt, Tátira. Ilyen az, gondolta, mikor az embert bezárják. Idegen emberek, idegen helyen. Nagyon lassan jött meg a reggel. Végre megszólalt egy kakas odakint. A gazda szuszogva fölkelt, csizmát húzott, és kiment megetetni az állatokat. Még igencsak sötét volt. A mécses éppen úgy égett, mint este, csak a levegő. Igen, a levegő volt füllettebb és hűvösebb. Később az asszony is fölkelt nyögve és sóhajtozva magára vette a ruháját, aztán tüzet gyújtott. Erre a leányka is lábra ugrott. Szaporán kiszaladt, megkereste a kutat, és megmosdott a hideg vízben. Egyszerre tisztának és vidámnak érezte magát ettől. Már virradt. Az égen pislákolt még néhány ott felejtett csillag, de kelet felől már előfolytak a színek, és sárgára festettek néhány arra tévedt felhőcskét. Az ég egyre mélyült. Zöld színt öltött magára, mint a patakok, és rendre elnyelte a csillagokat. Szellő osont át az udvaron, és érezni lehetett benne az andrenyásza nyírfáinak édeskés rügyszagát. Nem ment vissza a házba, hanem megkereste a gazdát. Ott volt a pajtában, a teheneknél. Indulhatnék már, állott meg előtte. Gyurkuca letette a vasvillát. De sietős neked, morogta rossz kedvűen. Aztán még eligazította a jászlagban a szénát, közben megjött az asszony is a sajtárral, és hozzákezdett a fejéshez. Na, szólt oda Gyurkuca a leányhoz, gyere! Az asszony aggódva nézett föl urára a tehén hasa mellől. Ki adja? Kérdezte lehalkított hangon. A tejjel törődj! Ordult rá a tanyás, azzal kiment. Nuca mögötte. Elmentek a pajta mellett, el a szekérszín mellett, a disznók ólja mellett, hátra, amerre a kazlak álltak. Ott volt a karám. Közepén oldalra dőlt szénabogjára gyűlve a juhok. Mennyi juh, mondotta leányka halkan, tele tisztelettel. Az ember morgott valamit, és kinyitotta a kaput. Maradj kin! Azzal bement a juhok közé. Kucsmájával vert a hátukra, úgy csinált magának utat közöttük. Egészen a bogja alatt elkapott egy állatot, és húzni kezdte kifele. Barnás szürke, nagy hasú állat volt, szarvatlan, mint a juhok, de hosszabb szőrű. Na, itt a kecskéd, mondotta, s átlökte a kapun. A kecske zuppant egyet, de aztán lábra állt. Mekegve fordult vissza a juhok felé, és látszott, hogy közéjük tartozónak tudja magát. A leányka odalépett a kecskéhez, és kezét a hátára tette. Cigli! Cigli, ne! Az állat feléje fordította a fejét, ránézett, és mekegett. Aztán megszagolta a kezét, és sötét szürke, reszelős nyelvével megnyalta. Gyurkusza közben előkerítette a másikat is, kisebb volt valamivel, de éppen olyan nagy hasú. Átvetette azt is a kapun. Itt a társa is. A két kecske azonnal összetársult. A leányka melléjük állt harmadiknak. Símogatta őket, azok meg megkegtek, s a kezét nyalták. Bent a karámban kivált a juhok közül egy csapat bárány, és körbe rohantak a kerítés mentén. Tömött virgonc kis állatok voltak, egyik másik mind a négy lábával egyszerre szökött föl a levegőbe. Nagyobb már a fehérek, de voltak közöttük feketék is. A gazda kijött, és a kaput újra gondosan betette. Na, mondotta, itt vannak. Lassan hajtsad őket, és ne engedd mindjárt a vízre. Amikor hazaértél, hamarosan legidózik mind a kettő. Adjon Isten szerencsét hozzájuk. A leányka két keze a kecskék hátán volt, de szeme a bárányokon. Mosolygott, hogy ugrálnak. A gazda morogva verte le a ruhájára ragadt szénát. Úgy, na, hát ez is megvan. Most még ki kell menjek az erdőre valami épületfát hozni. Nagyon nehezek az utak, megölik a marhát. És már úgy tett, mint aki indul. Hát a bárányok, kérdezte a leány. Mit akarsz velük? Kérdezte a gazda. Hát elvinni. A gazda arca kivörösödött. Tan elment az eszed? Förvet rá Gorombánsz. Még... el sincsenek választ, hát megdöglenek nálad, te buta. Hát akkor, hebegte a leányka. Vagy gyere értük Szent György után, amikor a juhokat már felvitték a legelőre, oktatta a gazda. Akkor lehet, de most még nem, hát ki hallott olyat? Smorogva elment a szín mögé rendbe tenni a szekeret az erdőzéshez, és ekkor jött ki a fiú a házból. Meglátta a leányt a kecskék mellett, s oda ment hozzá. Mit csinálsz a kecskékkel? Kérdezte csodálkozva. Viszem haza őket, felelte a leány, és daszosan hozzátette. Az ennyi meg! A fiú elmeresztette a szemeit. A tieid! De aztán kidőlt belőle a gazdagőg. Az én bárányaimat láttad? Felmászott a karám kapujára, onnan mutatott a hancúrozó bárányok között. Az a nagy fehér, az ott mi? Meg az a másik, látod? Amelyiknek jegy van a farkán. Meg az ott. Nekem is vannak bárányaim, mondta a leány. Hol? Itt, ezek között. A fiú gonoszul nevetett. Hazudsz, ezek mind a mieink. Azok a szép nagy fehérek pedig az enyémek, né? 60 belőlük, vásárból hozta őket apám még a télen. Korai bárányok, azokból lesz az igazi gyerke. 60 nekem is, mondott a leány. Majd meglátod, ha eljövök értük Szent György után. Megveszed őket a pámtól, kérdezte a fiú csodálkozva, és a hangja megcsöndesedett. Ha buta vagy. Bosszussal rántotta meg a vállát, és elfordult a fiútól. Fölvett a földről egy vesztőt, és megérintette vele az egyik kecskét. Cigli! Nye! A kecske engedelmesen elindult. A társa ment vele. Halkan kisé bánatosan mekegtek vissza a juhokhoz és a feldőlt szénabogjához, de megszokták, hogy menjenek, ha terelik őket. És így mentek. Szép csöndesen, lassú lépésben, időnként megmegállva nézegetve ki az udvarból le a lankás hegyoldalon s az úton tovább, amerre zöldvizével s fehér habjaival zúgva futott a maros is, erdők között, sziklák között, a felkelő nap aranysugarai között lefele. A leányka ott ment mögöttük. Néha megérintette valamelyiküket vesszővel, de csak úgy szépen, és azt mondta halkan, Cigli, ne! Hangját utánozni próbálták az erdőszélen ébredező rigók, és az Andrenyász a szálfás tetejére kiült a nap kövéren, s megszámlálta a hóvirágokat. Az út pocsolyáit pókháló vékonyan lepte még a jég, de a levegőnek meleg illata volt már. A lába fázott egy kicsit, s örvendett, mikor otthagyott bocskorait meglelte az útszélen. Jó kedve támadt, és énekelni kezdett. Baktattak a kecskék az énekszó alatt. Meglazult fején a piros kendő, és az elszabadult aranyszőke hajjal vidám reggeli szellők játszadoztak. A partifüzek barkáin dongtak a korán kelő méhek, az ég megkékült, mint a harangvirág. Magosan állt a nap, mire Dédára beért. Szörfülű korcsmája előtt embercsoport feketedett, közepéből kicsillogott egy csendőrszurony és egy csendőrsisak, szigorú kakastolla. Valami érthetetlen szorongás fogta el, mikor a néma embercsoportot meglátta ott a korcsma előtt. Meggyorsította lépteit, a kecskék is idegesek lettek, s hol jobbra, hol balra akartak letérni az útról. Maga se tudta miért, de három ember jutott eszébe, a három szakadozott ruhájú szakállas ember ott a roskadó kaliba előtt a tűz körül. S közülük is az egyik, az a hosszú, csontos, szomorú szemű. Dilergő szívvel közeledett az emberekhez. A kecskéket otthagyta legelni az árokparton, és befurakodott az áldogálók közé. Azok halkan beszélgettek, nem értette miről. Valami húzta oda, mintha láthatatlan kötéllel vezették volna mind beljebb a tömegbe, egészen odáig, ahol a csendőr állt. Egy-egy embert megismert közben, egy-egy asszonyt, Mitrut, a plájást, mellette két puskás másikat. Ezek ott voltak tegnap a csendőrökkel a hídon. Furakodott, aztán egyszerre csak ott állt a középen. A csendőr mellett a földön valami feküdt. Egy mozdulatlan, nagy darab valami. Durva vászonlepedő volt ráterítve, s két csúnya bocskor látszott ki a végén. A vászon véres volt közbül. Egy pillanatig döbbenve állt ott. Úgy vert a szíve, hogy mindenkinek hallania kellett volna, akik ott álltak a letakart véres bocskoros valami körül, a lepedőre merett, és a lepedő alól kilógó bocskorokra, és a nagy vörös foltokra a lepedőn. És tudta az ember arcát a lepedő alatt. Aztán lassan megfordult és kiment a tömegből, megkereste a kecskéket. Ott legeltek az árokparton. Szigli, ne, mondott, s megérintette a hátukat a vesszővel, de a hangja reket volt. Aztán nem szólott többet, csak ment szótlanul a kecskék mögött, amíg a házak rendre elmaradtak, s már csak a patak volt ott, és két oldalt az erdők. És egyre a vérfoltos lepedőt látta, és mögötte az arcot. Egy csontos, beesett arcot. És tudta, hogy az állán egy forradás van, egy egészen halvány kis forradás, amit tegnap még megvilágított a tűz ott, a rozoga kaliba előtt. Mióta a tavasz elvitte az utakat, Sánta Márton is följött néha, és utána nézett a fának, meg ami kellett. Orkor viaszarcú Jószup is vele jött, de dolgok az nem sokakat, inkább csak úgy elévődtek a leánykával kissé, ajándékot hoztak, apróságokat, és elmentek megint. Fa már kevés kellett, csak esténként, éppen s hajnalonként, hogy elűzze a tűz az éjszakát. A kecskék naphosszat rágták az égerek hajtásait és a sarjadzó gyepet. Este engedelmesen bementek a karámba, és reggel mekegve kérték, hogy eressze ki őket. Márton és Jószup elüldögéltek a ház előtt, padot faragtak oda, hogy legyen min ülni, és ügyeltek a beszéddel, különösen Márton, hogy ne jöjjön az asszonyokról szó, meg arról, amit azok odabent és odalent beszélnek. Mert bizony beszéltek sok mindent azok az urszubeli leánykáru, aki nem akar dolgozni, és úgy él ott fönt egyedül, mint a farkasok, elfogadja a mások segítségét, és ha így csinálja tovább, hamarosan jóféle lesz belőle, de még híres. De ezekről a beszédekről nem tudott ő odafent semmit. Márton följött minden héten egyszer, rendesen szombaton, s Jószup is vele jött két-három hetenként. Néhány fát ledöntöttek, felfűrészelték, átadtak egyet színes pántlikát, maréknyi sárga cukrot, olykor néhány tojást, nevetgéltek, azt egy idő múlva elbúcsúztak, és visszamentek a faluba. A leányka mindannyiszor megfőzte számukra a puliszkát, ahogy illik, egészségükre kívánta az evést, és megköszönte, amit hoztak. Pedig már nem volt olyan egyszerű a puliszka dolga, mint télen. Üresek maradtak a csapdák, egyetlen bőr nem száradt a padláson. Vesszőkosarakat font, levitte a faluba, s egy-egy házban kapott értük málélisztet, ezt-azt. Olykor összeszedett egy kosár halat, elvitte szőrfülűnek, s az is adott cserébe valamit. Hát, így haladt az élet. De haladt a tavasz is közben. Felpattantak a bükkök rügyei, és frissen mosott zöldjét megszellőztette a fiatal lomb. A marosból tömött csapatokban vándorolt fölfele a lepényhal, és amerre elívott, zöldek voltak már mind az égerek. A partokon sárgán virágzott a gólyahír, és a tisztások füvét lila kikerics lepte. Szemközt, az urszú torka fölött magányos nyírfa állott. Szívósan kapaszkodott a sziklába, kissé előrehajolt, mintha a vízesést nézte volna. Ez a nyírfa egy idő óta különös muzsikát tudott. Ha megindult Görgény felől a déli szél, az a langyos eső és napszagú szél, hát úgy zsongtak az ágai, mintha láthatatlan hárfa húrjai feszültek volna köztük. Vékony törzse fehéren hajladozott, akárha valami furcsa táncba kezdett volna ott a sziklán, valami titokzatos, pogány tavaszi táncba. Könnyű zöld sejemingét meglengette a szél a táncritmusában. Volt valami sejtelmes abban, hogy ott állt a sziklán és táncolt, különösen késő délután, amikor a szél megerősödött, és az árnyékok végignyúltak a völgyön, és az urszú üverei már sötét feketén az estére vártak. Rigók rikoltoztak vidáman a fenyők alatt, és néhány császármadár kiült a sziklákra búcsúzkodni a fénytől. Aztán a szél egyszerre elállt, de akkor már nem volt sem fény, sem árnyék, csak szürke este mindenütt. És már csak a rigók szóltak a csöndben, nújtott szóval, álmosan. Valahol egy fajtkakas szárnya burrogott, és a macskakő alatt könnyedén, mint egy kis barna árnyék, áthúzott az első szalonka. Akkor mozdulatlanul álltott a nyírfa a sziklán, de a lélegzetét hallani lehetett azért. Sejtelmes vágyak párái emelkedtek föl a nyugtalan patakról, egészen a nyírfa lábáig emelkedtek. A karcsú fehér törzs alig hallhatóan megremegett ilyenkor, és néhány feszülő rügy titokban kipattant. A ház előtti padról, amit Mártonék ácsoltak, jól lehetett látni a nyírfát. Este is, napnyugta után, később, mikor a hold följött, sűvös ezüstjét végigpermetezte a bomló erdők fölött. Gyakorta ültött ilyenkor, kissé fáradtan és kissé szomorúan. Mögötte a nyitott ajtón át kihallatszott a tűz pattogása, és lent a patak zúgott. És ebben a mindent elöntő mély zúgásban, mintha hallani lehetett volna a fákat. A bükköket ott szemben, s hátul a fenyőket, és a nyírfát ott túl a patakon. És hallani lehetett a fűszálakat is, ahogy nőttek, és a virágokat, amikor kinyíltak itt-ott a fák alatt. Néha a karámban halkan fölmekegett valamelyik kecske, ilyenkor eszébe jutott, hogy egyedül van. Aztán újra csak a fák beszéltek, meg a füvek. Mikor már a gólyahír javában virágzott, megkérdezte Mártontól egy napon, azt mondja meg, Szent György nap mikor van? Márton a baltájához faragott új nyelet éppen. Tennap előtt volt. Ha még kérded? A bárányok miatt, felelte a leány, és leült Márton mellé a padra. Aha, mondotta Márton, amik ott vannak Gyurkucánál. De aztán hirtelen felkapta a fejét. Hát mi közük azoknak Szent Györgyhöz? Akkor választják el az anyjuktól őket. Azokat, Meresztette Márton a szemét, úgy nézett, mint aki menten ölni készül. Gyurkuca mondotta? A leány pólintott. Istene, ne legyen, csikordult föl Márton, bitang, tolvaj a világ! De aztán többet nem mondott egy szót se, csak faragta sötéten a balta nyelet. A leány kihozta a puliszkát, letette a padra, és melléje a vizes korsót. Ettek. Közben a nap is lement, s már csak a macskakő tetején ragyogtak sárgán a fenyők. Holnap elhozom a bárányaidat, mondotta Márton, amikor megtörülte a száját, fölállt, hogy induljon. Ne fáradjon, nézett rá a lány, elbírom hajtani én is. Márton fogta a baltát, csak maradj idehaza, jobb, ha én megyek. Csodálkozva nézett rá, miért? Az igazság miatt, felelte mogorván, és már ment is. És a bárányok másnap este ott voltak az urszuban. De micsoda szép nagy bárányok voltak, nem ismert rejájuk. Szinte nem is bárányok már, hanem kinőtt gyerkés, hófehér, mind a hat. Mekkorát nőttek azóta, csapta össze a kezeit, amikor Márton fölterelte őket a karámhoz. Azt elhiszem, felelte az ember mosolygás nélkül. Igazságot ettek, és attól megnő a szegény ember barma. Másnap reggel már ott legelt a hat fehér bárány a barna kecskék mellett a tisztáson. Vidáman ugrándoztak, a fű tele volt sárga békavirággal, a leány ott ült mellettük, koszorút font nyakukba a békavirág szárából, délben lehajtotta a vízre, s este megint. Másnap reggel már odajöttek hozzá, amikor kinyitotta a kaput. Néhány nap múlva legidózott a nagyobbik kecske. Két gidája lett. Ott történt ez a tisztás felső sarkánál, úgy dél felé. A kecske csak lefeküdt, azt mekegni kezdett. Társa mellette legelt, és néha kíváncsian megnézte. A leány először nem tudta, hogy mi van, odament a kecskéhez, és a fejét simogatta. Azt csak rázta a füleit, nagy sárga szeme fényes volt, és halkan mekegett. Néhányat vonaglott, fejét a földhöz csapkodta, és szétnyújtotta a lábait. A leányka nagyon megijedt, azt hitte beteg a kecske, és megdöglik rögtön. De aztán megszülettek a gidák. Előbb az egyik, aztán a másik. Kimerett szemmel csodálkozva nézte az eseményt. A vértől megijedt, de a nyirkos, mozgó kis állatocskák megnyugtatták. Nézte, hogy a kecske véresen és megkínzottan lábra állt, és gondosan lenyalta a fiait. Az egyik hamarosan lábra is állt, és idétlenül nyújtogatta a nyakát a tölgy után. Óvatos kézzel nyúlt hozzá, és oda vezette a kis kereső száját. Aztán lábra segítette a másikat is, és megszoptatta. A kecske okos, nyugodt szemekkel nézett rá. A gidák szoptak, aztán visszafeküdtek a fűre. Később ölben vitte őket haza a karámba, előbb az egyiket, aztán a másikat fűből és mohából készített almot nekik. Azon a napon egy őszgidó is született oda át az Urszú legalsó üverének bokrai között. Este felé hallani lehetett a sírását. Később az anyja le is jött a patakra inni. Nagy, sovány őssuta volt. Remegő fülekkel lesett át a házhoz, és olykor hátrafele fülelt, amerről a magára hagyott vékonyka sírás hallatszott. Idegesen, sietve ivott, aztán néhány ugrással fönt volt a parton, és eltűnt a sűrűben. Talán egy hétre rá legidózott a kisebbik kecske is. Ez reggel történt, és délelőtt Mitru jött fölfele a patakon. A pallónál megállt, de nem lépett rá. Megfordult, és följött a házhoz. Na, hát élsz még? A kislány éppen alomnak való füvet tépett a kötényébe, mellette ott feküdt a kecske újszülött gidójával. Csak egy volt neki. A másik a maga kettőjével lent rágta az égerek hajtásait. A gidák bután nézték a világot, azt néha ugrándoztak. Egyik barnás szürke volt, mint az anyja, a másik hegyke fekete-fehér. A hat bárány egy csomóban legelt a tisztás közepén. Melegen sütött a nap, a békavirágok sárga foltjain vadméhek döngtek, s néha egy-egy sárga pillangó szállt keresztül libegve a tisztás fölött. Valahol virágzott a varjú tövis bokra. Illatát néha meglengette egy szellő a napfényben. Élek hát, felelte a leány, s fölnézett a csontos mogorva emberre. Az megállt előtte, kalapját hátratolta a homlokáról, puskáját leeresztette, s rátámaszkodott, mint valami botra. Aztán kié ez a sok állat? És szigorú arccal számolni kezdte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meg azok a kecskék ott lent. Odát van egy őz is, a fiával, mutatott a leány nevetve az úrszura. S ha jól megnézi, szarvast is talál. Nem tudod, hogy tilos a legeltetés? A leányka szemei kerekre nyíltak a csodálkozástól. Micsoda tilos? A plájás szigorúan kezdte tanítani. Az erdő a báróé, hallod-e? Itt nem lehet csak úgy legeltetni. Kértél rá engedélyt valakitől? Kitől kérjek? Szepegte a leány egészen megriadva. Tőlem, mondotta Mitru valamivel csöndesebben. A leányka nézte a pályász, de nem szólt. Na, hát mit adsz, ha megengedem? A gyermek arca daszosan kipirosodott. A szarvasok mit adnak? Meg az őzek? Mit? A plájász elvigyorodott. Ha nyelved az van, azt látom. Na, ide figyelj. Egész télen át csapdáztatok. Nem szóltam semmit. De ezentúl minden harmadik bőrt beadod nekem. Érted? A bárányokból pedig ősszel kettőt elviszek legelőbérben. Megértetted? Aztán vigyázz magadra, be ne csapjám a bőrökkel, mert elvisz az ördög. Szedheted a batyudat, azt mehetsz. Itt csak az csapdázik, és az legeltet, akinek én megengedem. Na, mit gondoltok? Azzal már ment is. A puskát vállára lökte, a kalapot lehúzta a szemére, és vissza se nézett a leánykára. Az úgy állt ott, mintha legyökerezett volna a lába. Kivörösödött arccal, értelmetlenre tágult szemekkel, sírás és harag folytogatta, soha se hallott még ilyen beszédet, hogy az erdő füve ezé vagy azé. Hát át is mondott ilyet soha. Más se. Meg hogy a nyestek, rókák, hát van gazdájuk azoknak, mint a birkának vagy a malacnak. Kezei ökölbe szorultak, ahogy Mitru után nézett. Nő csak nő, úgy megy át a pallón, mintha az övé volna. Azért szabad így beszéljen, mert puskája van, hiszen akkor ne begyéb, mint rabló. És ha báró parancsolja mindezt, akkor rabló az is. A báró. Hát van-e joga valakinek ahhoz, ami a másé, a más báranyaihoz, a más vadbőreihez? Hát fogjon magának nyestet, ha kell. Ha, az haladgál az erdőkön elég. És nem mindegy, hogy ott rohad a fű, vagy lerágja a bárány. Mikor a lövés eldörrent ott szemben, az Ursu üverében, még mindig azon a helyen állt kötényében a letépet fűvel. Mintha kést vágtak volna a testébe. Úgy érte a dörrenés. Megrázkódott két kezét, az arc elé kapta, kötényéből kicsúszott a fűcsomó. Jaj, nekem! Aztán csak állt, vakrémületbe fagyva, és a mozdulatlan hegyoldalra merett. Sok idő telt el. Nem lehetett tudni, hogy mennyi. A bárányok maguktól lementek a vízre, és visszajöttek megint. Összehúzottak a ház árnyékába, és néma birka tűnődéssel bámultak maguk elé. A kecskék lefeküdtek a bükkfák alatt. Maguk alá húzott lábakkal pihentek a gidák is, csak egy harkály kopogott fáradhatatlanul valahol a fák között tovább. Aztán egyszerre meghallotta a sírást. Halk. Egészen halk kicsi sírás volt. A szellő, aki áthozta odaátról, nem is tudott róla talán. Háromszor, négyszer vékony és panaszos őszhangon, aztán csönd volt megint. Feszülten fülelt, de nem hallatszott más, csak a patak. Már éppen indulni akart be a házba, amikor újra meghallottad, és csak alig-alig. Éppen, hogy csak átszűrődött valami a patak zúgásán, mintha valami vékony-vékony ezüst szál nyúlt volna át a csönd vastag szövetén onnan túlról, és a hegye, éppen a hegye megcsillant volna egy pillanatra újra a fülében. Nem gondolkozott többet, lefutott a patakhoz át a pallón, és már kapaszkodott is fölfele az Ursu sziklán. A bokros üver alatt megállt. Megborzongott a gondolattól, hogy talán az ember is itt lehet valahol, a puskás, rabló ember. Hallgatódzott. Szellő motozott a cserjék ágain, rigó kapart a száraz avar között. Azt aztán egyszerre meghallotta az ősz sírást egészen tisztán. Vékony, gyámoltalan kis hang volt, ilyet panaszos hang fent az üver gerince táján, ahol néhány sűrűre rágott nyárfabokor élénk színe zöldelt. Futva iramodott a hang után, néha megállt, fülelt, mesztelen lábába beletéptek a szedrek tüskéi, málnavészen törtetett keresztül, sűrű fenyőbozót karbolta az arcát. A nyárfák közelében már csak lépésben haladt. Óvatosan hajtogatta félre a gajakat, hogy zajt ne üssön. Aztán megállt, gégéjét összeszorította, és halkan utánozta az őzet. Aztán még egyszer, és várt. Néhány pillanat telt el, majd mintha valami alig hallható motozás nesze jött volna fentről, és egyszer egészen közel felsírt az őzgidó panaszos hangja. Mosoly suhant végig az arcán. Leguggolt, és újra hívni kezdett. Most már hangosabban, és többször egymás után. Hirtelen vékony gajjak roppantak, és apró lábak dobbantak a földön, aztán mozogni kezdtek a bokrok is, és ilyet sietéssel egyenesen a kezei közé futott egy csepp kis pettyes őzgidó. Megtorpant, de már késő volt. Fényes fekete szemeiben megvillant a rémület, valami halk, kétségbeesett nyögés hagyta el a torkát, aztán nem is mozdult többet, nem kapálódzott. Halálos megadással hagyta, hogy ölbe vegyék, fejét lelógatta, mintha nem is élt volna már, csak a szíve vert lázasan. Óvatosan vitte lefele a zsákmányt. Megkerülte a bozótokat, ráment egy széles vad csapásra, mely egyenesen a patakhoz vezetett. Egy helyen véres volt a fű. Odébb legyek dongtak állati beleken. Vastag vérszag ülte meg a levegőt, megborzongott és sietve ment tovább. A kis ősz fölemelte a fejét, nyírkos kis orrával a belek felé szimatolt, és halkan felsírt. Könny folyt végig az arcán. Szinte futva ment lefele a hegyről és át a patakon, csak a ház előtt állt meg, nézte a kis pettyes őzet, és gondolkozott. Az leun szemmel néma őz megadással várta a sorsát, csak néha rándult végig lábain a rémület emléke. Aztán meglátta a kecskéket a bükkfák alatt, és megindult feléjük, karjaiban az ősszel. Azok ráemelték közömbös sárga szemüket, és lábra keltek. Oda ment a kisebbikhez, és alája tette az őzet. Kis fekete száját odavitte a kecske tőgyéhez. De a kecskének nem tetszett az új gidó. Bosszúsan kezdett topogni, megfordult, és homlokával feléje bökött. Eredj, eredj, te gonosz! Legyintette meg a leányka a kecskét. Nem restelled magad? A kecske az nem mutatott semmi restelkedést. Szapora mekegéssel húzódott odébb, és csak a maga fiával törődött. Erre odavitte a másikhoz. Ez öregebb állat volt, nyugodtabb. Megszagolta a kis őzet, aztán mekegett valamit a maga nyelvén, de nem tiltakozott ellene, amikor szopni kezdett. Attól kezdve három gidával járt az öreg kecske. Aztán a juharfa is kibontotta elkésett lombjait ott lent a Bisztra partján, bozontos sátrat terített magára, és ezzel befejeződött a tavasz. A Kelemen gerinceiről alájött minden hó, és a téli napban kitüzesedett kövek langyossá szelídítették a patak vizét. Egy délelőtt csak megjött birtalan a halember. Az Urszu folyása mentén jött lefele, helyenként megállt a víz mellett, és nézelődött. Aztán átaljött a pallón, megnézte a bárányokat, a kecskéket, csak kicsi őzet, végül odament a leánykázhoz, az szólt, hogy nőttél, már így kezdte. Az már messziről figyelte a halember jöttét. kiült a küszöbres úrlesetre. Kék volt az ég, mintha harangvirágból szőtték volna. Néhány kis gondtalan, bolyhos, fehér felhő hajókázott rajta. Elmosolyodott, és úgy nézett föl a halemberre. Az bólogatott néhányat, a kövér átalvetőt lelökte a pad mellé, és fölmutatott az úrszura. Jóféle víz! Föntig van hal benne, az ember el se hinné. Hát ekkora zúgó! Bólogatott, s leült. Sokat fogott? Kérdezte a leányka. Az öreg rosszallólag nézett rá. Minek fogtam volna? Ettem ma reggel. Elgondolkozva nézte a gyermeket, az ránevetett. Tudok már én is halat fogni, kézzel. Most is? Most is. Jó kezed van, mondtam. Hát itt maradsz ezután is? A leány csodálkozva meresztette rá a szemeit. Itt hát. Hát hova menjek? Az öreg lehajtotta a fejét. 5 év nagy idő, morogta. Bizony, a sok idő. Egy tél s egy tavasz eltelt már belőle. Csóválta a fej, s bólogatott, nagyon vén volt az arca. Furcsa leány vagy. Aztán nem szólott többet. Egy idő múlva lenyúlt az átalvetőhöz, és kiemelt belőle egy összekötözött lábú tyúkot. Aztán még egyet. Azt még egyet. 6. 6 egymás után. Utolsónak egy hatalmas kakast. Na, itt vannak, mondotta, s letette őket sorba egymás mellé a földre. Azok ilyetten pislogtak, és rángatták elzsibbadt szárnyokat. Élnek, mondta csodálkozva a leány. Élnek hát? Azért élnek, hogy toljanak. A leány megsimogatta a legközelebb levőnek a tollát. Köszönöm, mondotta halkan. De megélnek ezek itt. Ne nekem köszönd, az úr küldi, s van itt hozzájuk szem is, s az átalvetőle mutatott. Miféle úr? Bámult rá a gyermek. Hát éltető úr, szalárt havasról. A szemet áttöltheted valamibe. Indulóban még odaszólt hozzá, na, gyere a vízhez, hadd lám, mit tanultál? Fürgén ugrált a leányka lefele, mint egy jókedvű kecskegidó, birtalan öregesen döcögött mögötte. Lementek a patakhoz, a zúgóval szemben megállt a leány. Onnan szoktam, ha kell, mondotta, s a zúgó mögé mutatott, mohás sziklák alatt fekete víztükör csillogott. Félig elfötte öblét az urszú lezúduló árja, mely tarajos hullámait egészen a sziklák lábáig vetette. Az öreg megcsóválta a fejt. Mély ott a víz, mondta. Hát aztán, nevetett a leányka, nyár van. S már dobott le magáról szoknyát, pendejt, fejéről a piros kendőt, és szempillantás alatt bent volt a vízben. Kimerett szemmel nézte birtalan a csodát. Ahogy a karcsú kis leánytest elmerült az urszú kavargó áradatában, hogy csak valami rózsaszín barnás folt látszott belőle, s fent a sötét víz hátán a szétomló aranyszőke haj. Néhány rugaszkodással elérte a zúgót, mint egy gyík, úgy mászott föl a fehér tajtéktól lepett köveken, és egy pillanatra ráterült az urszú dübörgő ezüst palástja. Aztán túl volt azon is bent a sziklaüreg csöndes fekete vizében. Csak a vízfüggönyön keresztül lehetett látni valami rózsaszínes mozgást, ahogy óvatos lassúsággal tapogatódzott a sziklafal mentén. A déli nap néhány pászmát vetett oda, a fénysugarak átverték a lezúduló vizet, és szivárványt festettek rá. Néhány perc telt így el, aztán csak jött visszafelé a vízfüggönyön át, nevetve rázta ki füléből a vizet, s kezében óriási pisztráng, vöröspettyes teste ficánkolt. Itt mind ilyen nagyok, mondott, amikor a partra ért. Tessék, magának fogtam. Azzal lerázta magáról a vizet, mint a kutya, és szempillantás alatt magára húzta a pendelyt meg a szoknyát. Hirtelen fogta a halat inas száraz kezében, és fehér halfejét lehorgasztva gondtelten nézte a leánykát. Friss volt a rózsaszínű test, s fiatal, fiúsan fiatal még. És mégis valami puha és párnás asszonyosság volt benne. Isten tudja, hol és hogyan. Ügyes vagy, morogta rekettesen, s a halat elsüllyesztette az által vetőbe. Hazaviszem az úrnak, azt megmondom, hogy te küldöd. Fogjak még! Szökött előre a leáns keze, már a derekánál volt, hogy ledobja magáról újra a szoknyát. Szeme pajkosan nevetett, s orrahegyén csillogott egy csintalan vízcsepp. Hagyd, mondotta az öreg szinte ijedten, s a kezét is felemelte. Elég ez az egy is. Hanem mondd csak, igazán itt akarsz maradni, egyedül, 5 évig? Hát 5 év múlva már nagy leány leszel. Hát az a jó, éppen kacagott vidáman a leányka, akkorra már lesz vagy 40 juhom, egy 1000 kecském, és a csapdákkal is ügyesebb leszek. Hirtelen elkomolyodott, csak hogy ez a Mitru, mi van vele? Fülelt föl az öreg. A leányka daszosra rántotta a nyakát, szája haragosra keskenyült. Azt mondta, hogy ősszel elvisz 2 bárányt a legeltetésért, és hogy a bőrökből minden harmadikat adjam oda neki. Hát az anyja térdít még, mit nem? Ezt mondta, kérdezte bírtalan kissé megkönnyebbülten. Ezt, rugdosta meg a leányka a kiálló gyökereket. De én nem adom neki a 2 bárányt, nem én, dehogy adom. Hagyd el, mondotta bírtalan csöndesen. Inkább add oda neki, ha értük jön. Ő az erősebb. Hát baltám nincsen, azt hiszi, pattant ki a gyermekből a harag. Még a szemei szikráztak, ahogy ott állt. Bírtalan csak nézte. Furcsa leány vagy? Csóválta a fejt. Igazán furcsa leány vagy. Aztán elindult a bisztrán lefele. A juharfán túl megállt és visszanézett, de akkor már üres volt a part, és a ház nem látszott onnan. Megcsóválta a fejét, és motyogott néhány érthetetlen szót. Csönd volt, csak a víz zúgott, és a juharfáról felröpült egy sárga rigó. Egy napon feljött Jószup egyedül. Ez azután volt, hogy elkészítették Mártonnal a tyúkok számára a ketrecet. Vége a 6. tekercs 2. sávjának.